Hetedik fejezet. Különféle előkészületek és intézkedések. A báróné vacsorára sem jelent meg. A feleségem korán fekszik le, említi a főispán a kávénál, még nagyon gyönge, sajnálom, hogy nem láthatja, pedig szép asszony. A titkár szomorúan mosolygott. Talán nem hiszi? Fölmet rá Koperecki. Ó, miért ne? És kedves asszony, azt tudna ám magával beszélgetni, ha most itt volna. Költészetről, írókról, színészekről, leféle könnyű bagázsi járó. De hát, nagyon el van gyengülve. Mit gondol, nem tréfa dolog lehet egy Kopereckit megszülni? Malinka kínpadra volt feszítve beszélgetés alatt, és örült, mikor végre nagy ásítások között szobájába küldte a főispán. Én a tyúkokkal fekszem, mondotta, mert én az állatok tanítványa vagyok, de reggel sokáig szeretek aludni, ez megint családi vonás. Ha reggel már nem találkoznánk, abban maradunk, hogy 14-én barátházára elénbe jön, és az addig szerzett tapasztalatokról is megállapított legközelebbi teendőkről jelentést tesz. Az alatt én a beszédet tanulom, van is arra valami szerre vagy micsoda, éppen azon gondolkozom egész nap, mintha hallottam volna, hogy valaki valamikor kavicsot tett a nyelve alá. Az Demosztenész volt, de azért tette, hogy a dadogástól elszokik. Na, mindegy, kigondoltam én egy másik metódust. Lefordítottam az egész beszédet Tótra a kántorral, azt betanulja Koleszár Mária, és éjjel-nappal dünnyögi a kis Izrael bölcsője fölött, addig-addig, hogy szórul-szóra megragad az eszembe. Mert én még ott fogok csibukozni a fiú mellett, mikor aztán tudni fogom, visszafordítom az elmémben magyarra, ez már bliktri, és úgy elszavalom Bontovára, mint a folyóvíz, hogy tisztelt köztörvényhatósági bizottság, a mai politikai viszonyok között, a hazánk ege fölött tornyosuló felhőknek közepette, gondolom így kezdődik. Hát csak ne féltsen engem, Amice, jó éjszakát. Rossz éjszakája volt. Az örömből, melyel új állását fogadta, gyorsan kiábrándult. Csak elméletben volt ez szép, mikor az ő ábrándos lelkéből vette a színeket ehhez a Krapeci úthoz, és mind ahhoz, ami a titkársággal jár. Ő azt hitte, egy tiltott paradicsomba lép, pedig egy kálváriára lopta be magát, hol minden arra figyelmezteti, hogy Vilma már a másé. Hogy ez már nem is az, aki volt, nem a kis eleven bakfis, akivel a távoli parkokban adtak egymásnak találkozót, hanem egy gyermekágyas asszony, egy ismeretlen valami. Minek volt ezt meglátni ilyen közelről? Közben úgy rémlett neki, mintha távoli gyermeksírás hangjai vegyülnének a hallgatag éjszakába. Mérhetetlen dű fogta el, szeretné megfojtani azt a porontyot. Tízszer is megfordította a párnáját, hogy el tudjon aludni, pedig nem a vánkos volt meleg, hanem az ő feje volt forró. És micsoda bolondos fej volt az. Jártak, keltek benne a gondolatok tízesen. Nyugtalanul piszkálták, gyötörték, bőszítették. Lebbenő árnyak hasadoztak ki a falakból, és nesztelen léptekkel jöttek feléje, mintha fenyegetnék, hogy mit keres ebben az ősi kastélyban. Fuss innen! Szólott egy hang. Te betörő, mit akarsz itt, mi a végcélod? A rombolás. Védte és vádolta magát, hol a levegőben kóvágott dagadó szárnyakkal, hol a posványban hempergett. Föltette magának a kérdést, hogy mit akar, mit vár ettől a lépésétől, aztán megfelelt rá. Mit bánom én, mi lesz? Engedtem annak a titkos erőnek, mely idehajtott, mert nem tehettem másképp. Hiszen a régi lovagok is szolgáknak szegődtek a várúrhoz, ki imádottjukat elkaparta, és valahogy úgy fordult, a mesékben legalább, hogy a végén övék lett az asszony. Nincsen ebben kárhozatos, amit őtett, legfeljebb neki rossz, mert úgy szólván annyi, mint egy fájó sebb örökös piszkálása. De kinek mi köze hozzá, hogy ő neki jól esik ez a tobzódás a fájdalomban? Hajnal felé aztán annyira elgyötörte az agyát, hogy megszakadt a fonál. Amit talán úgy is lehetne mondani, hogy a gyötrődés folytatása beleömlött egy kényszeredett álomba. De korán sem volt üdítő, és nem tartott sokáig. Roppant fejfájással ébredt fel kora reggel, és kisietett a friss levegőre. Ott künn, akkor kelt a nap, szelíd pompával a kopasz rőd Brána hegy mögül. Bizony megöregedett az is. Nem égő tűzgolyó már, hanem csak tündöklő aranykarika. Különben könnyű már az ősorsa ezután, gyerekség, csak inkább megszokásból megy, mendegél az égkék boltozatján. Tudja, hogy semmit sem kell többé érlelnie. A növények halála már csak napok kérdése, azokról lement a gondja, pedig milyen nehéz munka volt őket létrehozni. Mindegy. A törvény törvény, menni ők kell. Hát csak annyi tüzet hoz magával az útra. Amennyi, arra elég, hogy fölígye a harmadcsöppeket az őszíró zsákról és a füvekről, és csak annyi fényt bocsát ki magából, amennyiben az az egy pár lepke megfürödhet, amely még megmaradt. Még csendes volt a ház, amikor Malinka végigjárta az udvart és elhanyagolt parkot. A kőműveseken kívül, kik csigán húzogatták fel a címer egyes darabjait, nem mutatkozott élő lélek. Azaz, hogy a kert veteményes részében egy óriási piros virágféle egyszerre emelkedni kezdett. Kinyújtózkodott, és lett belőle Koleszár Mária. Húpi piros kendőjével a fején csak addig látszott messziről valami egzotikus virág példánynak, míg legugolva az indák közt a dinnyéket kopogtatta, szagolgatta, hogy melyiket vigye be a reggelihez. Végre kiválasztott egyet, és dudorászva mendegélvén a kacskaringos úton szembe jött a titkárral. Felkelt már a méltóságos úr? Kérdezte ez. Koleszár Mária felnézett az emeleti ablakokra, s miután bizonyos redőnyök még le voltak keresztve, tagadólag rázta a fejét. Még alszik, de a méltóságos báróné már felkelt. Miről tudja? Mert látom az ablakon. A bárónét? Kérdezte mohón. Hol? Ott ülni? Felelt Koleszár Mária egy nyitott ablakra mutatva az emeleten, ahol egy angora macska üldögélt kék pántlikával a nyakában. Hisz az macska. Az mindegy. Ahol a macska van, ott van a báróné, és mikor a báróné reggel fölviszi a pongyoláját és átmegy a nappali szobájába, vele megy a macska is. Hát, az a báróné nappali szobája? Igen, ahol az a csiga jár. Még nem láttam a bárónét, jegyezte meg Malinka látszólag közömbösen. Nem szokott a férjével étkezni? Dehogy nem. Most azonban nem bírja a lépcsőjárást. Szép asszony? Szép, de nem csoda. Gondolja meg minden nap kétszer kávét inni, hiszen én semmi se vagyok, de ha én is kávét ittam volna kisleánykoromtól, mi volnék most? Bizony, ha úgy szépen kiöltözne, hát nem öltözik szépen. No, tudja, úgy értem, ha a sok sejem retyerútja lipitke helyett harmonikás szoknyát kötne fel, amellé slingelt kötényt, rámás csizmát, gyolcsingvállat és pillangós főkötőt. Ehaj, de gyönyörű volna, hanem így, fitymálóan görbítette el duzzadt piros ajkát, ő is csak úriasszony. Malinkában fölkeverte ez a beszélgetés a zsarátnokot az éjjel ráülepedett hamu alól, ellenállhatatlan vágy gyúlt ki benne meglátni Vilmát, és nyomban különös ötletet támadt. Egyenest a kőművesek felé tartott. Várjanak csak egy kicsit! Kiáltál feléjük messziről. Húzzanak fel engem is az állványra! A pallér, aki lent rendelkezett, csodálkozva nézett rá. Szép kilátás lehet onnan felülről, mondta Malinka, és szivarral kínálta meg a pallért. A pallér elfogadta a szivart, megnyálaszta a külső burkolatát, hogy tovább tartson. Rágyújtott, és így szólt vállat vonva. Ha éppen tetszik az úrnak, hát tessék belépni. Malinka beszállt a vaskosárba, a csiga nyávogott, csikorgott, és a kosár lassanként megindult a magasba. A kötelet húzó munkások valami tót dalütemére egyet-egyet rántottak a kötélen, s ilyenkor mindig megingott a kosár, jobbra-balra lóbálódzva azt a benyomást tette Malinkára, mint a tenger hullámain hányódó hajó, már-már szédülni érezte a fejét, mikor egyszerre a szíve elkezdett sebesen verni, mint egy megbomlott kalapács, mert elérte az emeletet. Még egy rántás odalent, és a kosára nyitott ablakhoz ért, a macska megriadva ugrott le a párkányról a szobába, s Malinka szeme éhesen mohón siklott végig az előtároló szobán. És milyen bal szerencse, a báróné ott volt ugyan, de háttal az ablaknak, éppen átelemben egy tükörbe nézve, fésülte a korom fekete hosszú haját, mely mint egy komor palást takarta el édes termetét, úgyhogy se az arcot, se az alakját nem láthatta, és a könyörtelen kosár húzódott, húzódott, és már az ablak fölött lebegett, himbálódzott, mikor sikolyt hallott, és tompa zuhanást majdnem egyszerre. Mi volt ez? Tűnődött Malinka, de csak később tudta meg, mikor leereszkedett visszafelé, már zárva találta az ablakot. Rossz jel, gondolta boldogtalan szívszorongással, egyet fordult még aztán a parkban, míg nem rábukkant Bubenyik. Tessék jönni reggelizni, mert azután megyünk. A reggelinél elújságolt a Bubenyik, hogy nagy ribillió volt, odafönn a bárónét elájulva találta a komornája a szobapadlózatán, az urat is nyomban fellármázták, alig bírták föléleszteni ecettel, vízzel, hogy azt mondják, valami látománya volt. Szent Isten, de már magához jött? Hogy meg, különben nem beszélette volna el, hogy látománya volt. Miféle látománya? Kérdezte Malinka, és egész testében reszketett. Hogy azt mondja, valami kedves rokona vagy ismerőse, nem tudom én ki, megjelentette magát, ahogy azt szokták az olyanok, akik valahol a távolban meghalnak, és elköltözött lelkű még egyszer felveszi élőkori alakját, hogy ezt kedvesének, mint egy tudtára adja. Én nem hiszem, de az asszonyok hisznek az efélékbe, és hát végre a báróné is bizony csak asszony. Malinka kezéből kiesett a kávéskanál, hirtelen eltalálta a valóságot, s szíve körül jótékony meleg áradt. Menjen fel, kérem, Bubenyik, hívassa ki a méltóságos urat, és mondja meg neki, hogy az a látomány én voltam. Félhúzattam magam a báróni ablaka irányában az állványra, a vidéket akartam megnézni a magaslatról, az ablak ki volt nyitva, láttam is a bárónét a tükör előtt, mert nyilván neki is megmutatta alakomat, és amint följebb húztak, hallottam a sikoltást, de nem bírtam elgondolni, mi lehet. Hehehe, nevetett Bubenyik, és kezeit dörzsölte. Majd lóhalálában szaladt föl a magyarázattal. Malinka tűkön ült, és megbánta már, hogy a csigán felhúzatta magát, de ha már elkövette, minek volt most elhirtelenkedve bevallani? Elgondolta a következményeket. A báró, aki eddig alkalmasít nem tett róla említést, most meg fogja mondani az asszonynak, hiszen ez csak a titkárom volt, aki felhúzatta magát az állványra. Szepegve képzelte el a kifejlődő jelenetet. A báróné megkérdi, hogyan hívják a titkárodat? Malinka Kornélnak, fogja a báró mondani. Ki ajánlotta? A bátyád, Feri. Megmondta neked, hogy ki az? Kiállt föl, majd a báróné fölháborodva. Nem szólt nekem egy szót, se csak ajánlotta. Ó, a gyalázatos lélekkufár! Tudd meg tehát, hogy az én fiatalkori udvarlóm, egy kicsit flörtöltem vele, mert az utamba esett és verseket írt hozzám. Az nekem akkor nagyon tetszett, hiszen olyan kis buta voltam. Most pedig az én hitvány bátyám révén férkőzött hozzánk a szemtelen, azzal a célzattal, hogy feldújja családi boldogságunkat. Kergesd el rögtön a nyomorultat. Valami ilyen forma jelenet folyhat most fenn. Izgatottan járt fel s alá a szobában, hozzá se nyúlt a reggelihez. Hosszú, végtelenül hosszú időnek tetszett neki, pedig alig múlt el egy negyed óra, midőn belépett Koperecki. Halotti sápadtság borította el Malinka arcát, nem mert ránézni. No, maga ugyan szép gyerek, támadt rá a főispán derülten. Nem tudtam, hogy olyan kitűnő kísértet. Malinka föllélegzett, tudta már, hogy a főveszedelem elmúlt. Igen, sajnálom, dadogta, de gondolhattam volna-e ilyesmire? Tudja, ilyenkor idegesek és képzelődők az asszonyok, és olyan veszedelmese hasonlít, úgy tetszik valami rokonához vagy ismerőséhez. Gondolja el már most, mikor ő a legnagyobb egyedül létben tudja magát fenn az emeleten, akkor egyszer csak megjelenik előtte az illetőnek képe a tükörben. Én nem vagyok babonás, de azért még a fogam is vacogni kezdene. De remélem fölvilágosította a méltóságos asszonyt. Föl most már, de tegnap kellett volna, se önről nem szóltam neki, se a kőművesekről, az utóbbiakról azért nem, mert meg akartam lepni a címerrel. Nem tudta tehát, hogy idegen ember van a háznál, se hogy a csiga dolgozik odakönn. Említette a nevemet is, méltóságot? Természetesen a nevét is, sőt, még le is írta nagyjában a kinézését, kíváncsi ugye, hogy mit mondtam. Sokkal inkább vagyok kíváncsi, hogy a méltóságos báróné mit mondott. Hát, semmit. Felelte Koperecki, mi az ördögöt mondhatott volna. És ez volt az a semmi, ami sokkal többet ért a valaminél. Malinka megértette ebből, nincsen száműzve, hogy az asszony számot tart rá. Elpirult örömében, s boldogan indult el egy fél óra múlva Bubenyikkal Trencsénbe. A zsidó szerencséjükre otthon volt, és szó nélkül megadta a 10 000 forint kölcsönt a Gyöngyökre, bár kifogásolta őket a szemtelen, hogy nem elég feketék, és nem elég nagyok, pedig voltak olyanok, mint egy kisebb fajta szőlőszem a vágóhelyi prépost fekete szőlőtőkén. A nagy szamárnál megebédeltek, ahol Bubenyik kiadta Málinkának a losztipár részére járó összeget, aztán egyik jobbra, másik balra ment, a négyes vígan repült Bontóvár felé, Bubenyik pedig visszakocogott lóháton Krapecre. Szép őszi napok jártak ebben az időben, a természet fölvette azt az édes bús fiziognómiáját, amellyel legjobban meg tud varázsolni. A szedresi ispán Klincsók úr személyesen járt jelenteni, hogy az Isten útja erdőben vadkecskék, muflonok mutatkoznak egy egész csapat. Koperecki búsan ingatta a nagy fejét. Hagyjon engem, ne szóljon hozzám, én elveszett ember vagyok, nekem most beszédet kell tanulni. Amilyen öröm volt neki a főispáni méltóság tudata eleinte, most olyan idegessé tette a terminus közelsége. Mert mégis furcsa az, hogy amikor az ember zsebében 7000 forint készpénz van, akkor az nekiálljon, mint valami diák, beszédet betanulni, ahelyett, hogy bemenne trencsémbe egy kis parázs ferblire. Ez valami természetellenes. De hát már benne van, meg kell lenni. Még hozzá szerencsétlenség is érte. Egy a faluban csatangoló veszett kutya megharapta a kost, ami teljesen kihozta a sodrából a bárót. Már azon tanácskozott a feleségével, hogy nem volna-e jó elhalasztani az installációt. De milyen címen? Közben jött családi események miatt. Ugyanegy még nagyobb bolondnak tartanának. Volt futkározás a szegény Jóska miatt, így hívták a kost. Bubenyik kihozta Trencsémből a megyei fizikust, aki dübe jött, hogy őt állathoz hívják. Persze segíteni nem tudott, de azt mégis meghagyta, hogy a kost agyon kell ütni és elásni, amit meghallottak a prileszi cigányok, és eljöttek a báróhoz rimánkodni. Adja oda nekik a kost, 1000 szögér a bőrét, majd visszaadják. Nem, a kost nem adom oda, ellenkezett a báró. De ha úgyis eláshatja a méltóságos úr, kezit lábát csókolom. De nem áshatom el, nem hiszek a doktornak. Biztosan megvés, kérem a lásan. Bilás, megyek, ha meg nem vés. Akkor legalább látok veszett kost is, mondta a báró. Hát nem lenne sebb kenyergem, ha vesett cigányokat látna méltóságos úr. Végre is akép egyezett meg a cigányokkal, hogy a Jóskát átadja nekik megfigyelés véget. 7 nap múlva jelentést tartoznak tenni, van-e valami baja? Ugyanazt teszik 7 hét múlva, majd végül 7 hónap múlva, akkor sem mutatkozik Jóskán semmi veszedelmes jel, 20 forintért visszaveszi, ha ellenben csak ugyan megveszne a 7-es állomások valamelyikén, akkor Klincsók uramnál jelentség szedresen, aki megnézi a kost, konstatálja a veszettséget, és megengedi, hogy Isten hírével megehessék. A báró ezért nem követel semmit, az 1000 szöget se, csak arra tart igényt, hogyha aztán ettől a hústól a rajkók vagy az öreg cigányok közül megveszne valamelyik, azt ő lőhesse le, mert lőtt már medvét, szarvas, vadkeskét, zergét, csak még cigányt nem. Ezt a fennforgó szomorú körülmények közt ilyen bölcsön eligazítván szinte újból kedvet kapott a főispánsághoz, hiszen az is csak ilyenekből áll. És a legközelebbi csütörtökön, bár még egy napig várhatott volna, csak hogy az akkor péntek lenne. Érzékenyen elbúcsúzván Vilmától, kisfiától megindult Bontóvárra Bubenyikkal, aki új vadászruhát kapott ezüst tölgyfa levelekkel a galléron. Illetőleg előbb csak Pestre mentek, ahol még sok csipcsup elintézni való akadt. Ott kellett átvenni a magyar díszruhát, összevásárolni egyetmást, beszélni egy-két emberrel a kaszinóban, betekinteni a szabad elvőkörbe, vagy bemutatkozni még egy-két miniszternek, stb. Az angol királynőbe érve az első dolga volt Kopereckinek a kulcs után tudakozolni. Nem küldtek ide semmi kulcsot, jelentette a kapus. Ami levél vagy csomag jött, mind elküldtem Krapecre, ahogy parancsolni méltóztatott. No, a szép komédia, most már mi az ördögöt csináljak? Miféle kulcsról van szó? Kérdé Bubenyik. Nem tudom én. A belügyminiszter azt mondta, hogy ide küld és anélkül ne induljak el. Legokosabb, ha reggel fölmegy méltóságot hozzá és megkérdezi. Egyebet nem tehetek. Másnap föl is ment aztán Koperecki a várba, de csak az államtitkárral beszélhetett, hogy még nem kapta meg a kulcsot, amiről a miniszter beszélt. Az államtitkár csengetett, elküldte a titkárját, ő tudja hová, valamelyik tanácshoz tudakozódni, mi van a kulcssal, azzal a szívélyesen elbeszélgetett Kopereckivel. Jó ízű, kordiális ember volt az államtitkár. Érintve én, a megyében milyen zavaros állapotok vannak, vigyelmeztette, hogy nem fog rózsákon aludni, hanem azért ne hagyja el magát. Óvatos leszek, Az nem jó. Hová gondolsz? A főispán semmi egyéb, mint a miniszter bőrének az a része, amiből szíjat is lehet hasítani. Óvatos csak a belügyminiszter lehet, barátocskám, és éppen abból áll az óvatossága, hogy főispánja van. Ha a főispán valami okosat csinál, az a belügyminiszter érdeme. Ha a belügyminiszter valami ostobát csinál, az a főispán hibája. Legokosabb hát, ha a főispán semmit se csinál, ha békén csibukozik és hagyja történni a dolgokat. Magyarország kezd a jelentések országa lenni. A főispán minden rendkívüli dolgot jelent. Amelyik főispán legkevesebbet jelent, az a legjobb főispán. Amely megyéből a legkevesebb ügydarab érkezik fel, az a legjobban kormányzott megye. Ezeket jegyezd meg magadnak, és a másikat is, amit mondtam. Voltál-e valamikor szolgabíró? Nem voltam. No, én voltam. Még akkor nem volt eltörülve a Viginti Quinte Solidas, s látom, hogy a delikvens ilyenkor úgy játszasz, hogy a nadrágja fölé még egy másik jó vastag nadrágot húz. Nos, hát el ne felejtsd, hogy te vagy a belügyminiszternek az a bizonyos vastag felső nadrágja. Koperecki szinte szédült a beszélgetés ereje alatt, jó szerencse, hogy visszatért a titkár jelenteni. A kulcs már a múlt héten elküldetett a Bontó megyei főispán úrnak az angol királynőbe. Ejnye, ez már fatális eset. Koperecki visszakocsizott a szállodájába, és követelte a kulcsot a portástól. Az mennyire földre esküdözött, hogy vakuljon meg, ha csak látta is a kulcsot, fölhányt a páholyába, minden zegzugott, mint hiába, Koperecki a haját tépte dühébe, hogy mit fog most csinálni. Kikereste táskájából a minisztériumtól kapott leveleket, melyeket a portás utána küldött, és amelyeket otthon csak felületesen olvasott el, és íme megtalálta az egyikben, hogy mellékelve küldik a kulcsot. A levél még most is ott volt azon a módon a borítékban, de a kulcs hiányzott. Tűnődtek rajta Bubenyikkal, mitől lehet az a kulcs, hogy a miniszter olyan fontosnak tartja. Talán a megyeházától, de hiszen a megyeháza nincs becsukva. És ha be volna is csukva valami, ami szükséges, hiszen nem lehet az olyan ok, hogy ne merjen amiatt elindulni, mert talán csak van Bontóváron lakatos, vagy mi az ez. Mindezeknél fogva, miután minden egyebet elvégeztek, másnap korán reggel elhajtattak az indóházba, és a fél hét órai vonattal megindultak Bontóvár felé. Barátházáig semmi nevezetes se történt, itt azonban a programhoz híven Malinka beszállásának kellett elkövetkeznie. Az állomáson sok kabátos utas volt, kik csörtetve rohanták meg a vasutat, Malinkát alig bírta a szem kiválasztani, míg végre előbukkant kis táskájával. Ide, ide! Kiáltá eléje, kappan hangján Bubenyik. Megkapván az irányt, csak hamar felugrott a kupéba. No, csak hogy már látok valakit, szólt a főispán örvendezve. Alig ismertem meg ebben a ruhában, olyan benne, mint egy vérbeli mágnás. Új fekete Ferenc József kabátot viselt, és szépen vasalt szürke nadrágot. Csináltatnom kellett egy öltözetet, mentegetőzött Malinka. Nagyon szegényesen festettem, egy titkár végre is tartozik ezzel a főispánjának. Okosan tette, hagyta rá a báró. Deák Ferenc maga is azt mondta egy kopott ruhájú főispánnak, hogy szereti, ha a főispán fényt fejt ki, de az ne a térde kalácsán mutatkozzék. Mialatt Malinka a táskáját elhelyezte a fonatos polcra, háttal fordult a főispánnak, ki csodálkozva pillantotta meg, hogy a titkár új kabátjának egyik hátulsó gombjára egy ezüst női óra van kiakasztva aranyláncon. Azonban, tette hozzá rögtön, a túlságos fényüzéstől mégis jó tartózkodni, mert azt már Eszterházi herceg se teszi, amit maga, hogy az órát kívülről akasztja ki a kabátján. Ám bátor a Westminsteri hercegről mesélik a kaszinóban, hogy egy millió font sterlinges bankóját az istállójában tartja berámázva, csak hogy az istállót mégis csukják, míg ellenben a maga óráját bármely szegényebben részrevétlenül leakaszthatja. Hiszen ebben kétségtelenül van valami grandezza, de én mégis túlságosnak tartom a fennforgó viszonyok közt. Bubenyik kedélyesen vigyorgott, míg a szegény Malinka zavartan bámult a főispánra, csak éppen ösztönszerűleg kapott hátra a gombokhoz. Hát, csak ugyan egy óra volt ott összegubancolódva, amit akarata ellen akkor ránthatott ki gombjával valakinek a zsebéből a zsúfolt váróteremben, mikor a táskájáért lehajolt, és azt a földről felemelte. Ezen aztán nagyokat nevettek. Málinka behívta a kalauzt, átadta neki az órát, hogy keresse meg a gazdáját valahol a vonaton. No, maga szerencsés kópé, Málinka, jöjjön le most is, mesélj el, hogy és mint állnak a dolgok. Hát, csak úgy lassan, felelte a titkár a vállát vonogatva. Sok baj van. Mondja például egyet. A záptojások ára például nagyobb tegnap óta a piacon, mint a jó tojásoké. Tudja-e, hogy ez igen kellemetlen? Szólt a főispán fejcsóválva. Málinka csak a fejével bólintott. Magam is úgy gondolom. És az apósom mit mond ezekhez? Ő mindent elkövetett, amit lehet, de azért mégis igen hűvös lesz a fogadtatás. A záptojások miatt gondolja? Abból is sejthetni, hanem még inkább, hogy a diadal kaput, amit a város szélén voltak éppen ő nagysága, a méltóságod apósa csináltatott a mi pénzünkön, az ézsjel összetörték. Szép história. Az ellenpárt konventikulumot tartott tegnap a Veszei Tamás házánál, és elhatározta, hogy minden áron meg fogja akadályozni a főispáni ténykedését, ha kell, botrányokkal is. És ugyan mi kifogásuk van ellenem? Mindent megmondja. Csak rázza ki bátran az egész zsákot. Hát, azt mondják, hogy méltóságod értelmi tehetség dolgában nem egészen áll azon a magaslaton, mely egy ilyen megye kormányzásához kívánatos volna. Azaz, hogy ostoba tudatlan fráter vagyok, menjünk tovább. Hogy inkább a Jóska Kost neveztette volna ki Noszti úr főispánnak, mintsem méltóságodat. Á, szegény Jóska! Sóhajtott fel a főispán. Ő már átesett az ilyesmén, őt már egy pár nap előtt megharapta egy veszett kutya, nekem pedig ön egy egész falkát helyez kilátásban. Valóban így van. A csőcselék föl van izgatva, és kivált a bevonulásnak, könnyen lehetnek komoly és kellemetlen részletei, ami azonban magát a beiktatást illeti a közgyűlési teremben, ott már nem igen lehet félni, ha lesz is egy kis lárma, egy csomó gúnyos vagy éppen goromba közbeszólás. Az nem tört csontot, jegyezte meg Koperecki elgondolkozva, hanem a rántottát nem szeretem. A közgyűlési teremben, folytatá Málinka, már jelentékeny számmal lesznek embereink. A noszti rokonság, a közömbösek, óvatosak, félénkek, a várakozó álláspontok, stréberek, és azok a parasztbizottsági tagok, akiknek noszti úr napi díjat fizet, hogy éljenezzenek. A közgyűlésnek legfeljebb a másik fele lesz rakoncátlan. Meglepetések azonban itt sincsenek kizárva, mert ezek az emberek átkozottul leleményesek. A hangulat határozottan ellenünk van, a hangulat pedig nagy hatalom. A legjobb embereinket összetöri. Így jártunk az üdvözlőszónokkal, Vér Tamás főjegyző úrral is. Tegnap váratlanul polipot kapott a GG-jébe, most operálni kell. Még ez is. Kitartja most a beszédet? Noszti úr, az alispán urat, Poltári Györgyöt kérte fel ma reggel, csak úgy vállalta el, hogy királyi tanácsosságot ígért neki. Apropó beszéd, tudja a beszédét? A beszédet tudom, hanem a rántottát nem szeretem. Azt mi is gondoltuk, és Noszti úr megbízott engem, hogy négy szem közt valamit előadjak, de csak négy szem közt, mert Málinka nyugtalanul tekintett a bóbiskoló bubenyikra. Koperecki gondolkozott egy percig, a kupé azokban az időkben készült, amikor a kocsi folyosó még nem volt kitalálva, a bubenyikot tehát nem lehetett kiküldeni. Bubenyik! Kiáltott rá. Beszélsz te németül? Bubenyik felriadt és a fejével bólintott. A katonaságnál megtanultam. Marha vagy! Fölmet rá ingerülten. Semmire se használhatlak. Hogy lehet németül tudni? Eközben azonban eszébe jutott, hogy egy csomó gyapot van a táskájában, amire jód tinktúrát szokott csepegtetni fogfájás ellen. Ezt hát most elő kell keresni, és saját méltóságos kezeivel dugdosta be a bubenyik füleibe, de még ez se volt elég, ráadásul kinyitatta vele az ablakot is, hogy azon nyújtsa ki a nyakát, amennyire csak lehet, nem törődve a figyelmeztető táblácskával, hogy ne tessék kihajolni. Csak te hajolj ki, bubenyik, ha valami bajod történik, nagyon szépen foglak eltemettetni. Most aztán beszélhetett Málinka. Hát, az a terv, méltóságos uram, suttogta, hogy a bevonulást elkerüljük, de olyan ravasz módon, mely mellett semmi gáncs nem érheti személyét. Bontóváron innen van rekettyés község, ahol Tóth Mihálynál vidám vadásztársaság van. Ki az a Tóth Mihály? Valami nagyon gazdag ember, én nem ismerem, közönségesen amerikánusnak hívják, és állítólag gyönyörű lánya van, nagypárti. Á, hallottam már erről valamit. Hát ennél a Tóth Mihálynál vannak a vadászok, ezek közül kettő, Homlódi János és Nosztikáról, a méltóságod apósának közeli rokonai, be vannak avatva a tervbe, de csak éppen ők ketten. Mind a kettő igen derék ember, akik ne kezdje nekem Ádám Évától amice. Vágott közbe türelmetlenül. A terv az, hogy mikor a vonat az alsó rekettyési indóházhoz ér, akkor a vadászlakból a bizalmasok véletlenül éppen ott lesznek a Homlódi úr, akit a kaszinóból ismer a Bára úr, kiáltani fogja a nevét, mire kitekint az ablakon, és udvariasságból leszáll, hogy kezet foghasson, és néhány szót váltson velük. Szóból szó lesz, ők is fűzni fogják mesterségesen, a vonat eközben megindul, a méltóságod lemarad. Én kétségbe esve fogok kiabálni, de hasztalan, ön káromkodni fog, aztán megadja magát a sorsának, az estét a Tóthék házánál tölti, vacsora után kocsira ül, és megkerülve a várost, a nyugati oldaláról hajtott be a megyeházába, ahol mi megvetett ágyjal várni fogjuk. Olyan egyszerű az egész, mint a Kolumbusz tojása. Szólt Koperecki hálásan pilslogva. Egy kicsit restellem, hát ha gyávának fognak tartani. Az lehetetlen, hisz egész evidens, hogy Viszmajor volt. És maguk aztán mit csinálnak? Maga kapja a rántottákat, mi? A mi szerepünk könnyű. Gyimókán beszáll az összetoborzott küldöttség, ebben benne lesz Noszti képviselő úr is, aki nekünk elhiszi a fatális elmaradás történetét, szidni fogja vasutakat, fenyegetőzni fog, hogy meginterpellálja ezért a minisztert, ráfogja az ellenpártra, hogy aljas csínyt követtek el, megvesztegették a kalauzt, a vonatvezetőt, vizsgálatot fog követelni, szóval úgy nyíl be ütélő a dolgot, hogy még mit csinálunk tőkét belőle. Kopereckit kezdte erősen mulattatni a szituáció. És az utcákon meg az indóházban várakozó tömegekkel mi lesz? Kérdezte vigyorogva. Azok bizony szépen felsülnek, nem lesz kit inzultálni. Ha csak az üres hintómat nem, azt se, mert az ugyan ott vár az indóház előtt, de mihelyt odaérünk, nyomban elküldjük méltóságodért a rekedtési indóházhoz, ahol lemaradt, de azzal ne tessék törődni, mintha ott se volna, az csak egy finta, egy kis szemfényvesztés, azon a kocsin nem jó volna bejönni, majd hiszen tudja többit Homlódi úr. Körülbelül én is tudom. Felelte Koperecki fölélénkülve, és egy nagyot üdött a bubenyik hátára. No, pupák, beúszhatod már a tökfejedet.